8:30 után. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy Franciaországban az elkövetett bűncselekmények legalább fele külföldiektől származik, ezt mondta Emmanuel Macron a napokban egy interjúban. A francia elnök azt is elmondta, hogy elsősorban olyan külföldiekről van szó, akik engedélyre várnak. A francia belügyminisztérium adatai alapján Párizsban az erőszakkal elkövetett rablások több mint 70, az egyszerű lopások 75,6%-a köthető ilyen külföldiekhez. Innen kezdjük a beszélgetést, a vonalban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ha már Macron elnök feladta a politikai korrektséget, akkor egy kicsit bátrabban tudok én is fogalmazni. Ezek az engedélyre váró külföldiek vajon magukkal hozzák az erőszakról való hajlamot, vagy a rendezetlen helyzetük, ez az egész bizonytalanság okozhatja ezt a jelenséget? Esetleg a kettő ötvözete?
Igen, ugye nyilván egy meglehetősen komplex jelenség, meg struktúrákról van szó, és ugye nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor itt ilyen több százezres vagy milliós populációkról nyilatkozunk. És nyilván mindkét tényező nagyon fontos szerepet játszik ebben. Ugye az, hogy mit hoznak magukkal ezek az emberek, különösen is itt azért beszélünk ugye az illegális, irreguláris migrációról, ugye azt látjuk az elmúlt években, hogy bár az útra kelők jelentős része alapvetően nem menekült, tehát nem fegyveres konfliktusok elől menekül és indul el Európa fele, ugye ezt jól látjuk azokban a statisztikákban, hogy hány százalékuk kap valamiféle oltalmazotti státuszt Európában. Mégis az történik az út folyamán, a jelentős részük traumatizálódik, ne adj Isten, ugye kínzásoknak vetik alá őket, haláleseteket látnak, kvázi rabszolgaként dolgoztatják őket, és hogy az elkészített interjúk, és legyen szó itt közel-keletről, indulókról, érkezőkről, vagy afrikaiakról, ugye rendre ezek az elemek előkerülnek ebben a történetben. És ennek az eredményeképpen azok az útrakelők is, akik alapvetően egy többé-kevésbé működő egzisztenciális háttérben indultak el, nagyon sokszor traumatizálva érkeznek meg Európába. Ugye azt se felejtsük el, hogy itt azért nem hogy hosszú hónapokról, de sok esetben évekről van szó, amíg eljutnak Európába, kivárják a döntést, és ugye különösen azért, hogyha ennek a döntésnek egy elutasítása vége, azért ez nagyfokú frusztrációt okoz az adott személyek kapcsán. És hát érkeznek azok az emberek is, mert ezt kerülhetjük meg, akik valóban háborús zónákból jönnek, akik esetenként ugye fegyveres konfliktusban vettek részt, ne adj Isten, korábban felkelő vagy terrorszervezetek tagjai voltak, ugye ilyenekből is láttunk azért az elmúlt években több példát, akik nyilván ezzel magukkal hozzák a kockázat és az eszkaláció veszélyét. Ugye végül nem utolsó sorban azért a kulturális tényezőkre is érdemes felhívni a figyelmet, itt nyilván megint nem lehet általánosítani, de azért azt látjuk, hogy különösen bizonyos nomád kultúrákban az erőszaknak a hagyománya, az erőszakhoz való viszony az teljesen más, mint Európában. Említsük meg itt, hogy ne a levegőbe beszéljük, például ugye a szomáli nomád klánkultúrát, ahol a férfinak meg kell védelmezni a klánt, a nőket, a gyerekeket, az állatokat, és ugye az erőszak a évszázadokon keresztül az a mindennapok része volt, legyen szó vadállatokról, vagy a szomszédos klánról. Ugye
a legfőbb kibocsátóról beszélünk, ugye? Az egyik legfőbb migrációs kibocsátó.
Így van, így van, migrációs kibocsátó társadalmakról. Ugye ezek az emberek is, ugye ráadásul Szomáliában polgárháború van, tehát az erőszak a mindennapok része, tehát nyilván az erőszakhoz való viszonyunk még teljesen más, mint egy európai társadalomnak.
Az egyébként okozhat egyfajta, hát okozhatja az erősödését mindennek az erőszakra való hajlamnak, mindaz, hogy amit láttunk az ukrán háború kitörése óta, és azt, hogy az Európai Unió mintha kettős mércét alkalmazna az ukrán menekültekkel összefüggésben. Tehát ugye éppen az Európai Bizottság a nemrégiben hosszabbította meg az ukrajnai menekültek jogait biztosító intézkedéseket, ideiglenes védelemről szól ez az irányelv, lehetővé teszik azt, hogy az unión belül éljenek és dolgozzanak, tehát bizonyos esetekben azt látja az ember, hogy mintha több éve Európában tartózkodó menekültek vagy bevándorlók kevesebb jogot élveznének, mint az ukrajnai menekültek. Lehet, hogy ez is okozhat egyfajta ilyen katalizátor jelenséget?
Igen, de ugye itt visszatérnék az eredeti problémakörhöz, tehát hogy nagyon fontos, hogy hogy a nemzetközi menekültügyi rendszer az nem életmód és életszínvonal növelő intézkedésekre lett kitalálva, hanem arra, hogy az üldöztetett vagy legalábbis háborús konfliktus elől menekülőknek valamiféle védelmet nyújtson. Ami ugye Ukrajna esetében ugye a közvetlen biztonságos országok viszonylatában egy meglehetősen egyszerű helyzetet teremt az Európai Unió számára, legalábbis a frontországok számára, miközben ugye itt a több országon át vonuló, több biztonságos harmadik országon át vonuló kölcsön délről érkezők számára azért ez meglehetősen tágan értelmezett felfogása a nemzetközi menekültügyi rendszernek. És egyébként valóban, tehát, hogy ha bármi baj van a világon, olyan könnyen lehet ugye rasszizmus kiáltani, ugye a nyugatiakat szívni, stb. És ugye belehelyezkedni be az áldozat szerepbe, ugye ezt gyakorlatilag az összes ilyen jelenség kapcsán látjuk. Láttuk például a február vége március elején is, amikor egyébként ugye Magyarországon keresztül is ugye több tízezer harmadik országbeli állampolgár érkezett meg Ukrajnából. És ugye, hogy a félreértések néha ilyen nagyon egyszerű dologból származnak, ugye, hogy az ukrán állampolgároknak biometrikus útlevéllel ugye nem kellett vízum ahhoz, hogy beléphessenek az EU területére, míg a harmadik államok állampolgárainál azért ezt tisztázni kellett, hogy valóban legálisan tartózkodnak-e Ukrajna esetén, és esetleg mondjuk 3 percet tovább tartott az adminisztráció, mint az ukrán állampolgárok esetén, és akkor már bocsánat, de ment a hőzöngés. Illetve elég friss tapasztalatom a Tunéziában jártam, és az UNHCR-ral, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának az egyik munkatársával készítettünk interjút, és hogy ő mondta azt, hogy ami egyébként érthető, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő a legsérülékenyebb csoport tagja, és ő az, aki hát a leginkább rászorul a támogatásra és a védelemre. De hogy az a helyzet, hogy amikor minden oldalon ég a ház, sajnos mérlegelni kell, mik azok az erőforrások, és mik azok a kapacitások, amikkel ezt a tüzet oltani tudjuk. És itt azért azok, akiknek valóban joguk van arra, hogy valamiféle oltalmazotti státuszt kapjanak, azért értelemszerűen előbb vannak ezen a listán, mint azok, akik csak gondoltak egyet, és arra számítottak, hogy egy pár ezer kilométernyi utazás után majd Európában valahogy úgyis sikerül bejutniuk, és itt hosszasan tartózkodniuk.
Minden esetre nem elfeledve az afrikai elemet, Franciaországhoz visszatérve, ugye hát nem csak az afrikai bevándorlók nyomnak, vagy raknak iszonyatos terheket az egész államra, és hát közvetetten az uniós intézményekre is, hanem 50 000 ukrán állampolgár tartózkodhat jelenleg is engedély, vagy bármiféle dokumentáció nélkül Franciaországban, és mivel ők az orosz invázió kezdete előtt érkeztek, ezért nem jogosultak arra az átmeneti védett státuszra, amelyekre mások, akiket dokumentálhatóan érkeztettek, erre igenis jogosultak. Na most ez a fajta, tehát ez az 50 000-es szám azért ez egy kisvárost, sőt, hát egy közepes méretű várost jelent itt Magyarországon is. Mennyire lehet abban bízni, hogy ők majd betagozódnak, hiszen azért azt is kijelentették az ukrán vezetők, hogy ne nagyon térjenek vissza. Ezen a télen semmiképpen sem, de a következőekben is ilyen üzenetek is voltak, hogy ne nagyon térjenek a saját országukba vissza.
Igen, ugye az, hogy valójában mennyien tartózkodtak Franciaországban, hogy ukrán állampolgárok február 24-e előtt, erről én nagyon óvatosan mennék bele, mert ugye ez a 30-50 000 szám, ezek mindig a konzervatív becslések, azok lehet, hogy a többszörös a valóságnak, és ugye ráadásul hát nagyon sokszor látjuk azt, hogy az ukrán állampolgárokat az építőszektor foglalkoztatja, ahol hát híresen nagy a látencia. Én azt gondolom, hogy nem ez a fő probléma, annál is inkább, vagy annál is kevésbé, mert hogy azért az világosan látszott, lehetett nagyon sok ilyen hangot hallani a háború kitörésekor, kicsit ilyen csillogó szemekkel, hogy hát nagyon jó lesz, mert akkor jönnek majd a Ukrajnából a menekültek, és akkor majd ők segítenek orvosolni az EU-ban különféle szektorokban felelhető munkaerőhiány. Amit egyébként ugye az ukrán munkavállalók legális, fél legális, vagy hát fekete munkában már az előző években is nagy számban elláttak, nem csak Kelet-Közép-Európában, de Nyugat-Európában is. Aztán ugye ezek a csillogó szemek meghalványultak, mert hogy itt valóban az látszott, hogy, hogy itt menekültekről van szó, tehát nem a déli határon sorakozó 90%-ban fiatalemberekről, jó kondiban levő fiatalemberekről van szó, hanem nőkről, gyerekekről, idősekről, akik hát nem a munkaerőpiacot fogják elsősorban pörgetni, bár ugye erre is látunk példákat, hanem ugye első lépésben a szociális ellátórendszerre fognak elég komoly terhet róni. Ugye visszakanyarodva itt a kérdésre, hogy itt ugye a legális, féllegális státuszokra, ugye most nyilvánvalóan a háborús konfliktus miatt ugye ezeket az embereket sem, akik február 24-e előtt érkeztek ugye Franciaországba, nem fogják hazadeportálni. Ugye itt is nyilván felmerülnek bizonyos kérdések, hogy az Ukrajnából érkezők ugye hol adják be a menedékes státuszt, mennyire oszlik ez szét az Európai Unió területén, illetve mennyire terhel le elsősorban bizonyos kiválasztott tagállamokat. Ugye nyilván most az elsősorban az utóbbit látjuk, ugye különösen Lengyelország, Németország, Csehország, Ausztria az, akik hát erőn fölül fogadnak be, illetve ahol a kapacitások kezdik elérni a határaikat, és ugyan sok menedékes kérelmet, illetve ideiglenes védelmi státuszt kérnek az Ukrajnából érkezők, legyen szó ukránokról, vagy harmadik országok állampolgárairól. Miközben ugye Magyarország kapcsán például, vagy Románia kapcsán azt látjuk, hogy nagyon sokan érkeznek, de a többség tovább halad. És hát az elmúlt hetek, de hát ez a nyáron is látszott során azért egyre több olyan hang merül fel, hogy ezek az országok kezdik, vagy már elérték a befogadó képesség határait, tehát itt azért problémák lesznek, különösen a közelgő térre való tekintettel.
Igen, hát a legutóbbi hírek szerint az Európai Bizottság újabb 100 millió eurós segélyt szavazott meg, vagy irányozott elő az ukrajnai menekült válság kapcsán leginkább érintett országok számára. Furcsa, hogy Magyarország nincs közöttük. Nem tudom, hogy ez az imént említett kontextus kapcsán értelme, vagy érthető-e, vagy elfogadható-e?
Így van, én értékelni nem szeretném, hogy itt a bizottság az alapján, ugye az első csomagok az alapján lettek szétosztva, hogy mennyien érkeztek az adott ország területére. Most ezen a bizottság egy technikai változtatás eszközölt, és azt nézte meg, hogy az egyfőre vetítve, vagy bocsánat, 100 főre vetítve, ugye arányosan mennyien nyújtották be ugye az ideiglenes védelmi státuszra vonatkozó igényüket, tehát hogy effektíve mennyien maradnak, vagy szeretnének maradni az adott országban, és ugye itt népesség arányosan ugye Magyarország nem kerül be ebbe a poolba, mint hogy sok más ország sem egyébként.
Ez azért megnyugtató, az ember már hajlamos rémeket látni az elmúlt évek kicsit visszás, vagy átláthatatlan uniós pénzügyi kapcsán.
Ezt megértem.
Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját hallották. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Közösséget építünk. Székesfehérváron a 106,6-on, Gyöngyösön a 88,9-en. Karcz FM, ami nyomot hagy. Magunk.